A Csillagpont Rádió mikrofonjánál a szerkesztő Szász Anikó köszönti a hallgatókat, és köszöntöm beszélgető partneremet, Balajti Marian, meseíró, meseterapeuta, érzelmi intelligencia fejlesztő szakértőt. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és aminek tulajdonképpen az az apropója vagy aktualitása, hogy önnek megjelent egy meséje, amelynek ugye nagyon aktuális a címe, Háború a varázslatos erdőben. A mese eszközeivel próbálja megközelíteni, vagy a gyerekeknek tálalhatóvá tenni tulajdonképpen a közelünkben zajló háborút. És hát az lenne az első kérdésem, hogy tulajdonképpen ennek a mesének a megírását alapvetően mi is indokolta, mert hogy ön is édesanyja, gondolom ez is egy fontos ösztönző erő volt.
Igen, abszolút, bár már ugye van tapasztalatom az ilyen mesék megírásában, és nagyon sok szülőnek segítettem a koronavírus alatt, akik ugye az mi meséinkkel próbálták a gyerekeknek elmagyarázni, és megmondom, hogy én most egy az egyben első nap megkerestek ezzel, hogy segítsek, oldjuk meg ezt a helyzetet, azt se tudják, mit mondhatnak a gyereknek, mit nem mondjanak, ők is megijedtek. És ugye ez egy nagyon nehéz téma, mert a háborút nem lehet ugyanúgy általánosságba kezelni, mint a koronavírust, mert arról ugye tudok egy külső dologként mesét írni. Itt viszont ugye muszáj a gyerekek életkorát figyelembe venni, más fogja érdekelni egy 8 éves vagy egy 2 éves, és ezért egy beszélgetés indító mesét írtam, amivel ugye azt szorgalmazom, hogy a szülők kezdjenek el beszélgetni a gyerekekkel, de arról, hogy ők mit tudnak és mi érdekli őket.
A címből kiderül, hogy tulajdonképpen itt az erdőben történik egy konfliktus?
Hát igazság szerint ugye nagyon szépen átvittem, mert a csodálatos Tölgyka erdőben élő kisállatok meghallják, hogy háború van a szomszédos kiserdőben. Nem őket érinti, tehát ugye nagyon szépen lehet érezni a párhuzamot, ugye a gyerekek is fogják érezni, hogy elég közel, de mégsem velünk történik. És magát azt sem tudják, hogy mi igazából a háború. Miért titkolnak előlük el mindenféle információt, ez elindul egy kis nyomozás, majd végül a gyerekek megnyugodnak, és a nyugtatás ugye az előremutatás, az iránymutatás adja, hogy együtt vagyunk, család vagyunk, megoldjuk, segítünk, tovább lépünk ezen is.
És mit tanácsolna a szülőknek? Mert ugye azt mondta, hogy ez egy beszélgetés indító mese, de hogy az előbb fogalmazott, nyilván korosztály specifikus, hogy melyik gyerekkel hogyan közelítsük meg ezt a témát, hogyan beszélgessenek a szülők a történetről, miután elolvasták. Együtt olvassák, a szülő olvassa, nyilván ez itt is meghatározza, hogy mely életkorú gyermekről beszélünk.
Igen, én azt mondom, hogyha a szülőt nagyon megérinti, tehát az a szülő, aki mondjuk ő maga is fél, vagy aggódik, vagy olyan szinten megérintette, hogy a rokonságába történt, vagy a munkahelye veszélybe került ezáltal. Tehát ha túl nagy az érzelmi kötődés magához a háborúhoz ilyen szempontból, akkor sokkal jobb, hogyha hangos mese formájában meghallgatják, együtt, összebújva, mert ugye akkor magát a szöveget nem kell felolvasnia, tehát nem olyan, mint hogyha neki kellene ezt elcsukló hangon elmondani. Ha viszont a szülő úgy érzi, hogy van ereje és el tudja ezt szépen olvasni, akkor ugye van egy írásos forma is, azt is el lehet olvasni a gyerekeknek, és várni kell, tehát minden szülőnek azt javasolnám, akár együtt hallgatták, akár olvasta a szülő, hogy egy kicsit bújjanak össze, és azt kérdezze meg a szülő, hogy mit gondolsz erről a meséről, mit gondolsz a háborúról, eleve a mesében történésekről lehet kérdezni, azért, mert ugye így az derül ki, hogy a gyerek mit tud, mit nem tud, mi az, ami miatt aggódik, ugye rákérdezhetek az érzelmeire, kérdezhetem tőle azt, hogy kicsinte aggódnál a mesében a tevi helyet. Tehát ugye nem kifejezetten azt kérdezem, hogy ő maga aggódik-e, hanem kicsit kivetítem az egyik szereplőre, és azt kérdezem, hogy szerinted ő aggódott? Mit gondolsz, jó lesz a nyomozás eredménye? Tehát olyan kérdéseket tudok ezáltal feltenni, amiből egyértelműen érzem, hogy a gyerek lelki világa milyen irányba halad. Tehát ha ő azt mondja, hogy igen, nagyon aggódott, tehát igen, én megértem az érzéseit, én is féltem volna, akkor ugye ez azt mutatja, hogy a gyermekben még van valami feszültség.
Az életben ugye sajnos nem látjuk ennek a háborúnak a végét. A mesében hol ér véget?
Csak ott zárjuk le az esemény sorozatot, hogy a gyerekek megnyugodnak, megértik azt, hogy a szülők ott vannak és támogatják őket, és a szülők segítségével mindenen túl lehet jutni. Ugye nagyon fontos tudni, hogy az egészen kicsi gyerekektől, én azt mondanám, hogy még azért a tizenévesekig is, hogyha azt érzem, hogy a szülő a helyén van, stabil lelki világgal rendelkezik, irányt tud mutatni, mint egy világító torony, akkor nem fél a gyerek, mivel hogy az az ember, akiben én maximálisan megbízom, ő ott van a helyén, és akkor majd minden rendben lesz. Tehát a mese is itt ér véget, hogy elbúcsúznak és hazamennek a gyerekek, tehát a kisállatok ugye a szüleikkel, és megnyugodnak. Tehát azért is nem zártam le a mesét úgy, hogy pozitív vagy negatív, vagy milyen kimenetele van, mert hogyha még itt történne valami, akkor ugye tovább viszem ezt a mesét abba az irányba, amiben esetleg újra feldolgozás szükséges a gyerekeknek.
Ugyanezt a mesét a gyerekeknek szánta, illetve családoknak ugye a beszélgetés indítása képpen, ahogyan is fogalmazott, de tulajdonképpen a felnőttek is tudnak ebből töltekezni, mert ugye említi, hogy nagyon fontos a stabil szülői háttér, stabil érzelmi háttér, mert hát azt gondolom, hogy mi felnőttek is azért, látva háborús képsorokat, mi is meg vagyunk rémülve.
Igen, abszolút úgy gondolom, hogy szükséges a felnőtteknek is a töltődés. Egyrészt ugye a mese arra jó, hogy inkább úgy fogalmaznék, hogy a szülő megérti, hogy neki van kiért stabillá tenni a saját lelkét, tehát hogy nem igazából az az elsődleges most egy ilyen helyzetben, hogy én, mint szülő, kétségbe esek és ennek az érzéseknek teret engedek, hanem igen, feszültség oldanom kell. Egyébként arra is nagyon jó ugyanaz a feszültség oldás, amire a gyerekeknek szükségük van. Ugye ezt mindig el szoktam mondani, hogy ölelgessük meg a gyerekeket, mert ugye az ölelésnek egy rettenetesen jó stresszoldó hatása van. Menjünk ki erdőbe, szaladgáljunk, fogócskázzunk. Ugye rengeteg ilyen tippet, praktikát tudok mondani a szülőknek, amire így rá szoktak csodálkozni, és mondtam, hogy menjél, kergesd meg a gyermekedet, és nézd meg, hogy te hogy érzed magad utána. Tehát az a feszültség, ami a felnőttekben bennem, ugyanígy kijön a feszültség, természetesen más dolgokkal foglalkozunk, de muszáj a szülőnek is oldani a feszültségét ahhoz, hogy a gyermeket is tudja, és visszafele, ha belegondolok, hogy egy feszült szülőnek a feszült gyermeke, úgy szokták mondani, hogy rosszalkodik a gyerek, akkor ugye az még nagyobb terhet ró a szülőre, tehát egy ördögi körbe csúszik bele, ahonnan csak ő tud kijönni.
Milyen visszajelzéseket kapott a könyvről? Valóban el tudott beszélgetéseket indítani családokban?
Igen, nagyon sok visszajelzés jött, nagyon sok pozitív visszajelzés. Hát annak idején a koronavírusos meséknél rengeteg rajzot kaptam, itt még az nem jött, de az gyerve egy 10 részből álló mesesorozat volt, ezt pedig egyelőre reméljük, hogy így is maradtak egy. De nagyon pozitív visszajelzések, és óvodáktól kaptam nagyon jó visszajelzéseket, hogy a szülőknek tovább küldték, nagyon örültek neki a szülők, nagyon sokat segített. Tehát személyesen is kaptam, de intézményektől is kaptam visszajelzést.
Említette a 10 részes COVID mesét vagy meséket, az jut eszembe, hogy most pedig megírta ugye itt a háborúval kapcsolatos történetet, hogy ezeket a rendkívüli helyzeteket ezek szerint nagyon jól lehet kezelni a mesével, gyerekek, felnőttek tekintetében egyaránt?
Abszolút, abszolút. Tehát ha belegondolunk, ugye régen is a legnagyobb traumákat kezelték mesékkel, csak most nekünk kevésbé tűnik traumás eseménynek mondjuk egy mostohának az érkezése. Ugye abban az időben ez kifejezetten traumatikus élmény volt a gyerekeknek, ugye ez egy nehezítő tényező volt. Most ugyanígy a gyerekeknek a lelki, de a felnőtteknek is valóban, de a gyerekeknek ugye a lelkét nézem, mert ugye én velük foglalkozom többet, tehát nekik nagy kapaszkodó, nagy segítségek a mesék. Akkor is, ha nincsen traumatikus élményük, de ha van, akkor pedig egyértelműen irányt lehet mutatni, anélkül is segítséget adni, kapaszkodót, hogy azt mondaná a szülő, hogy ez helyes, ez helytelen. Egyszerűen a gyerek beépíti magába azokat a megoldó kulcskészleteket, hogy erősnek kell lennem, de ugyanakkor elbukhatok, kérhetek segítséget, nyújtsak én segítséget másoknak. Ha történik egy probléma, ugye én írtam mesét például a mozaik családról is, válásról is, nagyon sok mesém van, ami kifejezetten hát ilyen nehéz témákat dolgozta. Ott ugye egyértelműen a gyermek magára húzza azt, hogy hú, hát ez velem is megtörtént, hát akkor én is így reagálok rá, akkor kipróbálom ezt. Tehát olyan képességei lesznek a gyermeknek, amit azzal, hogy a szülő megpróbálna ugye az intelligenciájához rábeszéléssel hatni, az lehetetlen, mert ugye meg kell, hogy fogjam az érzelmi intelligenciáját, tehát az érzéseit, és az alapján kell vezetnem.
Sokat jelent egyébként a személyes, a saját szülői tapasztalat? Mert hogy önnek is van két gyermeke.
Hát a szülői példamutatás, úgymond, tehát az, hogy hiteles személy legyen a szülő, az nagyon sokat. Ez nem azt jelenti, hogy azt mondom, hogy egy szülő nem ijedhet meg, nem élhet át negatív érzéseket, maximálisan, mert ezt mindig megkérdezik, de szoktam haragudni, és azt el is szoktam mondani, tehát az is egy emberi érzés, ne nyomjuk el a gyerekbe, magunkba sem feltétlenül helyes, de ne is csapkodjunk, mert az meg a nem megfelelő kivezetése ugye a haragnak, de igenis tudnia kell a gyerekeknek, hogy minden érzés a helyén való, mindent érezhetek, ennek a kommunikációja, kicsatornázása, a stressz levezetése az, ami fontos, ami ugye fejleszteni kell, mert felnőttben is van olyan, aki beszapja az ajtót, és úgy gondolja, hogy megoldódik, de a gyerekére mondjuk rászól, tehát az már mindjárt nem egy példamutatás. Ugye nagyon sok ilyen van például csúnya beszédben, hogy ő maga csúnyán beszél, de a gyerek, ha csúnyán beszél rászól, nem fog a gyerek szépen beszélni.
Olyan sokat beszéltünk már erről az új meséről, megtenné, hogy idéz belőle néhány sort, mert ugye az imént említett, hogy hangos könyv formájában meghallgatható az interneten. Én ezt megtettem, és maga a hang is nagyon magával ragadó. Fontos szerintem, hogy milyen hangot hallanak a gyerekek. Jól gondolom?
Igen, igen. Ugye ezt Forgács Gábor színművész úr vállalta, hogy ő ezt felmondja nekünk, és ebben a segítségünkre lesz. Szándékosan azért választottam őt, mert ugye egy nagyon mély, megnyugtató nagypapa hangot hallanak a gyerekek, egyébként a felnőttekre is jó hatással van, és ezért mondtam, hogy nem baj, ha meghallgatják együtt, ugye nem képi formátumban látják, és ez a fontos, hogy nem a készen kapott élményt kapja sem a gyerek, sem a felnőtt, hanem ugye neki kell megdolgozni az ő kis agyának, a fantáziájának, ezért viszont nagyon fontos a hangnak a választása, és itt ugye az volt a legfontosabb, hogy lassú, mély, megnyugtató hang legyen, tehát hogy igenis átérezzék azt, hogy rendben van minden.
És akkor hallhatunk egy kis részletet?
A tanárok összesugtak a folyosón, amikor a rádió híreket mondott, kikapcsolták. Levi, a kis nyuszi gyerek és barátai, Lina, a pacsirtalány, Adóra, a rókalány, Benci, a farkas fiú, kérdezgették egymást. Mi az a háború? Miért olyan rossz? Hozzánk is elér majd? A választ azonban egyikőjük sem tudta. Levinek az az ötlete támad, hogy nyomozzák ki. Mi is az a háború? Készítsünk egy tervet, javasolta Tevi, és Lina már repült is papírját, Benci pedig a táskájából egy ceruzát húzott elő. A célunk tehát, ki kell deríteni, mi az a háború? A kisállatok bólogattak. A nagy szünetben, folytatta a nyuszi gyerek, pontosan 11 órakor lett, Nino néni szobájában van egy rádió, ekkor híreket mondanak. Azt kellene meghallgatnom valahogy, de a tanárok kikapcsolják a rádiót, pedig abból biztosan meg lehet tudni, mi az a háború, és miért olyan rossz. Elterelem Nino néni figyelmét, mondta a pacsirtalány. Remek, remek, nyugtázta a nyuszi gyerek, majd folytatta. Kellene valaki, aki a könyvtárban néz utána, mi is az a háború. Még be sem fejezte a mondatot, Benti, a farkas fiú már is magasba emelte a kezét, jelezve, hogy vállalkozik a feladatra. Jól van, Benti, de vidd magaddal Adórát a biztonság kedvéért, javasolta Tevi. A tervet tartalmazó papírt Tevi zsebre tette. Alig várták, hogy végre 11 óra legyen, amikor eljött az idő, szívük hevesen, izgatottan dobogott, mintha 100 watt paripa dobogna bennük.
Szeretném megköszönni, hogy éppen egy ilyen rádiós részt választott, szívet melengető nekünk, hiszen ugye a Csillagpont Rádióból hívtuk önt. Az jut közbe eszembe, hogy az, aki hangos könyvben meghallgatja, de szeretné kézbe venni a könyvet, hol tudja megvásárolni, hogyan teheti ezt meg?
Ez teljesen ingyenes, nem kell megvásárolni, ugye a hangos könyv formájában a YouTube csatornánkon lehet meghallgatni. Ha pedig ő maga szeretné felolvasni, ugye bármilyen furcsán is hangzik, egy háborúból és egy koronavírusból nem nyerészkedik az ember, ezért a weboldalunkra tettük fel, és teljesen díjmentesen, de a Facebook oldalunkon is fent van, teljesen díjmentesen le lehet tölteni, ki lehet nyomtatni, és el lehet olvasni. bármikor, amikor szükség van rá.
És hát milyen érdekes az élet, hogy azért mindig produkál valami olyat, amit ön is ugye le tud reagálni, mint meseíró, mint meseterapeuta. Látom, hogy azért itt sok egyéb mindennel foglalkozik, és hogy már gyermekkorában is írt meséket?
Igen, egészen kiskortól, mert nem volt túl könnyű gyermekkorom, és valószínűleg ez is generált, hogy édesanyámtól sok mesét hallottam, amit hát így már utólag világított rá a tudomány, hogy önmagamat mentettem meg azzal, hogy meséket szűrtem, amikor rosszra fordult a sorsom és az erőt adott. Úgyhogy édesanyámnak köszönhetem talán azt, hogy elindultam ezen a dolgon, és akkor egész kiskoromban ugye meséket kezdtem elírogatni. Utána, ahogy kamasz lettem, hát természetesen szerelmes történeteket. Végül is a kislányomnak az állapot, amikor vele voltam állapotos, akkor tértem vissza tudatosan már a mesepszichológia világába.
Ön ugye működtet egy applikációt is, amelyben az érzelmi intelligencia fejlesztés a meseterápiával ötvözi, de hogyan működik ez a gyakorlatban gyerekeknek, szülőknek, hogyan tud segíteni?
Én azt szoktam mondani az előadásaimban, hogy ugye most van a szülőknek a legjobban szüksége a segítségre, jobban, mint valaha, mert sokkal jobban zsonglőr szülők lettek a mai szülők, ugye a családok szétszélettek egymástól, sokkal több a teher, pörgősebb az élet. És egy olyan applikációt álmodtunk meg, több szakértő is segített egyébként összerakni, hogy a lehető legjobb legyen, ugye itt neveléskutatóktól, integratív gyermekterapeutákon keresztül, tehát nagyon összeraktuk, hogy az tényleg a legnagyobb segítség legyen, hogy a 9+1 problémakörre, ami a leggyakrabban előfordul a kisgyerekes családokba, itt gondolok olyanra, hogy nem akar fogat mosni, fürödni, menni, nehezen öltözik, nehezen indul el, veszekszik a testvére, vagy nem kap meg valamit esetleg, de sok más egyéb is. Ebből van 10 kategóriánk, ahol a kis tündéreink a gyerekeket inspirálják egy mini videóval, de ezt tényleg úgy kell kezdeni, hogy 1-2 perces, egyedül a fogmosás 3 perces, mert megtanítjuk fogatmosni. Egy ilyen problémakör alatt 10 random módon váltakozó probléma megoldó kis videó van, és rávesztjük a gyereket arra, hogy együttműködjön. Tehát az azt jelenti, hogyha mondjuk verekszélnek a testvérek, anyu úgy érzi, vagy apu, hogy már jaj, nagyon elég volt, és most már kiabálni szeretnék, akkor ha a telefonjához nyúl, akkor a 2 kis tündér megpróbál neki segíteni azzal, hogy a gyerekeket inspirálja, hogy miért ne veszekedjenek, és utána jutalmazást kap a gyerek, hogyha megtanulja azokat a nagymozgásos stresszlevezető gyakorlatokat, légző gyakorlatokat, tehát ugye itt már eleve technikát tanítunk, hogy hogyan kezelje a gyerek a stressz, ha nem kap meg valamit, vagy bármilyen problémát, illetve az applikációnak van egy másik nagyon komoly része, ugye ez a hangos mesetár, amit Bella és Belló, Oszter Alexandra és Kelemen Ákos színművészek mondanak fel, és ez viszont csak egy plusz babának, tehát a plusz Bella és Bellónak a összekötése, a szülő kiválasztja azt a mesét, amit szerint a legaktuálisabb azon a napon, vagy abban az időszakban, elkezdi lejátszani, és az a kis plusz tündér fogja elmesélni. Most már 150 mesénk van, de ebbe az évben felkerül rá a 365 mese.
Ezt mind-mind egyedül csinálja, vagy vannak azért munkatársai, segítői?
Vannak munkatársaim, mindig a mesét ugye többen átnézzük, hogy az egészen biztosan a legszuperebb és a legjobb legyen, minden gyereknek megfelelően jusson el az információ, illetve hát azért van nagyon sok kollégánk, aki ugye segíti és támogatja ezt a programot, meg hát ugye az applikációban van egy pszichológiai tanácsadás kérési lehetőség, ami azt jelenti, hogy ha szülőnek gondja van, nem kell azonnal elmenni a pszichológushoz és mondjuk egy hónapot várni, hanem az előzményeket szépen leírja nekünk, akkor megpróbálunk segítséget adni, tanácsot, hogy mit próbáljon még esetleg megtenni.
És összességében azt látom, hogy azért itt a tevékenységnek a fő célja nem pusztán a gyermeknek a boldogsága, hanem az egész család boldogsága.
Így van. Tehát egy boldog családi életet csak úgy tudunk elérni, hogyha boldog szülők és boldog gyerekek vannak, ugye a szülőt egy kicsit tehermentesíteni kell. Én azt szoktam mondani, hogy olyan egy kicsit az applikáció, mint egy pótnagymama vagy pótnagypapa, aki átveszi egy kicsit a tapétabotot, amikor a szülő már fárad. Ugye ezáltal a szülő kicsit tehermentesedik, de nem kell egy kismert furdalásának lenni, mert nem mondjuk egy okos eszközt adod be neki, és mondjuk a digitális autizmussal kell utána megküzdenie, hanem ez a helyén van kezelve. Viszont ugye ezáltal, hogy egy picit pihen, mert mondjuk azt mondom, hogy fáradt vagyok, jaj, egész nap a gép előtt ültem, és most inkább hallgassunk meg egy Bellás vagy Bellós mesét, és a plüss elmeséli, addig anya nyugodtan tud addig az 5-10 percig pihenni, töltődni legalább, még ha egy mikrotöltődések is, és utána lendültebb erővel tud majd a gyerekéhez fordulni. A gyerek pedig plusz élményt kap, mert ezek a mesék úgy vannak felépítve, hogy legtöbbször meg is szólítják a gyereket, tehát azt eleve mondják neki, hogy nagyon örülök, hogy újra velem vagy, hogy megint mesélhetek neked. Tehát ugye a gyerekek lelkét szólítjuk meg ezekkel a mesékkel, és ugye így ők is egy teljesebb, boldogabb életet élnek, a szülő pedig pihentebb, tehát így áll össze az, hogy igazából az egész családnak segítséget nyújt.
És ugye a mai gyerekek annyira otthon vannak az online világban, hát akár hogyha itt a háborús helyzethez visszatérünk, ha éppen nincs a telefonjukon tiltva az ilyen tartalom, akkor sajnos nagyon sok borzalomhoz ők is hozzájutnak. Szeretné azt is elérni itt a mesék által, hogy ezt egy kicsit a gyerekek félretegyék nyilván a szülők irányításával, és egy kicsikét a mesék felé visszavezetni őket?
Igen, tehát ez a mi, nagyon jól érezte, igen, tehát a mi gyerekkorunkban ugye voltak mesekazetták, meg nekem bakelit lemezem, ami messze volt rajta, mert jó öreg vagyok, de igen, tehát, hogy abba az időben ugye a mi fantáziánk azért volt annyira erős, mert ugye a mesék segítették, tehát képi kellett alkotnunk. Ez a mai gyerekeknek sajnos nagyon nincs meg, tehát, hogyha elmegyek mondjuk egy vasárnap ebédelni a családommal étterembe, akkor azt látom, hogy minden gyerek előtt ott van egy okos készülék, és a nyugodt tevést azt segíti, hogy közben érzik, ami helytelen, mert ugye ha a szülők tudnák, hogy mennyi káros dolgot okoz, ha sok a kis tartalmat néz a gyerek, akkor biztos vagyok benne, hogy nem tennék, mert alapjába véve én nekem az a visszajelzésem, hogy a szülők szeretnék jól csinálni, jó szülők lenni, és ehhez egy kicsit kapaszkodót próbálunk azzal nyújtani, hogy nem kell 0-24-es felügyelet a gyerekhez abban a szempontból, hogy mindig foglalkozni kell vele, mert itt egy plusztündér, aki mondjuk mesét mond, a szülő egy olyan plusz dolgot ad a gyermek életében, ami neki, reméljük, meg volt gyerekkorában.
Én pedig azt látom, hogy itt a gyermekkórházban is akár, amíg várakoznak vizsgálatra, addig a szülő nem mesekönyvet lapoz a gyerekének, hanem kezébe nyomja a telefon. Nyilván ez is egy időtöltési forma, de nem biztos, hogy szerencsés. Az ilyen helyzetek is inspirálják Önt?
Abszolút. Tehát nagyon igyekszem olyan helyekre eljuttatni magát az applikációt, ahol szükség lehet rá. Próbálkozunk egyébként például kórházakhoz is kitenni kinyomtatott formában meséket, hát van, ahova elérünk, valahova nem. Egyébként ez a küldetésem, úgy élem meg, hogy ezért jöttem a földre, hogy a mesét visszahozzam a gyerekek életébe. Tudom, hogy a szülők fáradtak, tehát őket maximálisan megértem, csak ugye az applikációval pont ez ellen próbálunk tenni.
Köszönöm szépen Balajti Marianna, meseíró, meseterapeuta, érzelmi intelligencia fejlesztő szakértőnek a beszélgetést.
Én köszönöm szépen.